Műsor ajánlott.
Életének 98. évében elhunyt Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Nyár 26. Minden nap a Dunán, és ezen a héten a délelőtt műsorában. Hétköznap 10:30-től a Kossuth Rádióban.
Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
Műsorunk tartalmából a közösségért dolgoztak és az etnikumok közötti megbékélést szolgálták díszpolgárok Marosvásárhelyen, költségvetési megszorítások Romániában, a szociális területeket, de a kultúrát is érinti. Templombúcsú volt a nagy becskerek melletti Écskán. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Veresemese gyöngyvér vagyok a részletekkel. A Marosvásárhelyi Napok ünnepi rendezvényén díszpolgári címmel tüntették ki a város 4 ismert személyiségét. A díjazottak több évtizedes tevékenységét méltatva Sors Zoltán polgármester hangsúlyozta. Olyan emberek kitartó és következetes munkáját ismerik el, akik művészként, oktatásszervezőként vagy íróként, könyvkiadóként, illetve jogászként hosszú évtizedeken át a közösségért dolgoztak és az etnikumok közötti megbékélést szolgálták. Elsőként a városvezetőt, Sors Zoltánt hallják Erdei Edit Zsuzsánna összeállításában.
Boros István téti grafikus, karikaturista a 70-es évektől mindig a két közösségnek az együttműködésén fáradozott, és karikatúráival, a jókedvével az embereket segítette fókuszálni, hogy értsék meg, mi van a felszín alatt, hogy valójában jó irányba vigye az embereket. Káli Király István 36 éve a Marosvásárhelyi könyvvásár szervezője, amely a legnagyobb határon túli magyar könyvvásár, több száz kötet szerkesztője, támogató, a Mentor kiadónak a vezetője volt. Tehát azt lehet mondani, hogy lassan 4 évtizede a marosvásárhelyi és az erdélyi magyar könyvet, irodalmat, költészetet segíti. És meggyőződésem, hogy az a sok tehetséges marosvásárhelyi író, akit ma megtapsolunk és örülünk és büszkék vagyunk rá, az ő munkásságuk sem lett volna ennyire sikeres, hogyha nincs egy ilyen buzgó ember, aki a könyv kiadással nem azt nézte, hogy ebből profit lesz, vagy nem lesz profit, hanem egyáltalán segítse fiatal írókat, költőket. Szomesán Stefán tanár, iskolavezető, főtanfelügyelő volt hosszú ideig. Lehet sokat méltatni az ő szerepét és tevékenységét az oktatás élén, ami viszont a magyar közösség szempontjából szintén egy kiemelkedő szerep, hogy az első olyan ember volt, aki odaállt a katolikus iskola alapításáért, amiért meg volt hurcolva. De ő kitartott és hűséges maradt az elveihez, hogy a román és a magyar közösség nem egymás rovására tud felemelkedni, úgyhogy mindenképpen megérdemelten vehette át ezt a kitüntetést. Végezetül Kincses előtt posztumusz kitüntetése. A sajnálatos haláleset után úgy gondoltuk, hogy Kincses előtt az az emberjogi aktivista, aki fontos szerepet játszott a közösségben is, elsősorban azzal, hogy nem hátrált meg, és mindig fölvállalta a küzdelmet. Lévén szó a tőkésperről, amikor nem sok ügyvéd gyúródott a 80-as évek végi román diktatúrában, vagy a 90-es évek emberjogi pereiben, kisebbségvédelmi, ugye a magyar közösséget ért, különféle támadások idején szintén vállalta ezeket a pereket, legyen szó Székely zászlóról, egyáltalán a közösségi jogról, úgyhogy mindenképpen megérdemelte a kitüntetést. Nyilván voltak kritikus hangok, főleg román hazafias szervezetek részéről, pedig előd nem csinálta mást, mint a román jogot érvényesítette, amit Románia megadott a kisebbségeinek, és ezt kérte számon nagyon helyesen. Mindenképpen egy példamutató ember, és én azt kívánom, hogy sok ilyen legyen ebben a városban, mert egy közösség erejét pont ez adja meg, hogy ne hagyja, hogy sárba tiporják, és ő egy ilyen ember volt, aki ellene tudott állni, és ott tudott lenni, amikor szükség volt egy ilyen emberre.
Ajtai Kincses Mária, Kincses Előd özvegye, hogyan fogadja ön és a család ezt a posztumusz kitüntetést?
Nem számítottunk rá, de akkora örömet okozott a családnak. Ez az elismerés, amit ő, ha életében megkaphatott volna, talán élete legszebb napját élhette volna meg, hogy ebben a csodálatos környezetben, amit ő annyira szeretett, a Kultúrpalotában, végre egy ilyen megtiszteltetés is éri. Sajnos nem adatott ez meg neki, bár az életét ennek a városnak a szolgálatába állította, és ennek a közösségnek az érdekeit képviselte.
A posztumusz díszpolgári cím átvétele után ön úgy fogalmazott, hogy Kincses Elődöt a hűség és a kitartás jellemezte mindenek előtt. Hűség Erdélyhez, a magyar közösséghez, és kitartás az igazság mellett. Hatott az ő szellemisége, az ő jelleme, az ő kiállása itt a szűkebb és tágabb környezetében?
Én úgy érzem, hogy egyfajta példakép volt ő sokak előtt, a kitartás szempontjából, tehát nem futott el. Nagyon-nagyon nehéz pillanatokban, amikor már szinte élethalál fenyegetés volt számára az itt lét, akkor is úgy döntött, hogy ő visszajön. Nem hagyja el ezt a földet, mert nagyon ragaszkodott a városhoz, és minden ügyét a közösségnek képviselte. Az ászlőgyet, felvonulások körül kialakult bonyodalmakat, és Elődnek nagy jogi tudása volt, borzasztó nagy nevű szakemberektől tanult. Ő még elkapta annak a nemzedéknek a jelenlétét, akikhez méltó soha többet nem lett a városban. Emmert Mihály, Teleki Bandi, és még sokan mások, akikkel állandóan egy társaságban volt, és szívta magába azt a kultúrát, jogi kultúrát, és általános kultúrát, műveltséget, amit nem sokan kappantak meg, nem beszélve a családi környezetéről, mert ott is. Tehát ő ezt az indítatást innen olyan erősen vitte, hogy nem tudta volna, és nem is akarta levetkőzni.
Marosvásárhelyen díjazták mindazokat, akik a közösségért dolgoztak, és a nemzetiségek közötti megbékélést szolgálták. Az év első felében sok szervezet nem tudott tervezni, csúszott Románia költségvetésének elfogadása. A jelenlegi hálátlan gazdasági helyzet és politikai bizonytalanság miatt több fontos magyar fesztivál is elmaradt, mások megvalósulása veszélybe került, vagy szűkösebb keretek között tudott létrejönni. Hogyan reagál erre az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség? Egyáltalán melyek azok a nehézségek, amelyekkel az idei fesztivál szezont illetően szembe kell nézni? Szabó Lillát, az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség elnökét, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatóját kérdezte mindenről Ferenc Ádám.
Az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség célja a szakmai együttműködés gyakorlatilag, mivel a fesztivál szervezőknek nincsen egy olyan fóruma magyar nyelvű közössége Erdélyben, Romániában, amely az egyes szervezőket segíteni tudná jogi, gazdasági, könyvelési, akár kulturális téren is, és ezért gondoltuk, hogy nagyon jó lenne egy olyan közös platformot létrehozni, ahol mindenki el tudja mondani a problémáit, kérdéseket feltenni, tapasztalatokat megosztani, jó gyakorlatokat egymásnak elmondani, és ezzel tudjuk segíteni egymás munkáját is. És ez nagyon-nagyon jól működik és működött, főleg a pandémiában láttuk, amikor folyamatosan változtak a szabályozások, és azt kellett követni. Így hát a jogi segítségnyújtás is egy elég erős pontja a szövetségnek, és évente szervezünk szakmai találkozókat, és beszélgetünk.
Tavaly augusztus óta az egész romániai közbeszédet átlengi ez a gazdasági bizonytalanság, ugye itt elkezdődött az egész a deficit csökkentő tevékenységekkel, a különböző csomagokkal, egészen a politikai instabilitásig, ami most van az országban. Itt számos fesztivállal kapcsolatban megfogalmaztak hiányosságokat, akár a költségvetés szempontjából. Elmaradt a Szent László napok is, elmaradt a Csíkszeredai Jánszín fesztivál, a könyvhétnek is voltak financiális nehézségei, nem mind tagfesztivál, de mégis mutat egy tendenciát. Milyen nehézségekkel néznek szembe a fesztivál szervezők a jelenlegi szezonban?
Mindegyik fesztivált érinti a gazdaság és a politikai válság, ami Romániát sújtja, egész Európát és a világot is, tehát egyértelmű, hogy lecsapódása van az országunkban is. És hát a kultúra az, ahonnan a leghamarabb elvonják a pénzeket, amikor egy ország válságba kerül. Most a politikai válság amúgy is rányomta a bélyegét az idei fesztivál szezonra, a kulturális rendezvények létére, hiszen március végén fogadták el Románia költségvetését, és ez ez azt jelentette, hogy a kulturális célú pályázatok kiírására áprilisig kellett válni. Tehát gyakorlatilag az év első felében szervezett kulturális nagyrendezvények legnagyobb része veszélybe került, amely pályázati forrásból próbálta finanszírozni a szervezést. És persze a nagy részünk pályázati forrásból próbálja fenntartani magát, illetve szponzorálások és barter tevékenységek segítségével, és ezek a szponzorizációk is eléggé kiszámíthatatlanokká váltak a gazdaság és a politikai helyzet folytán, hiszen a cégek sem látják egészen pontosan, hogy évvégéig hogyan tudnak gazdálkodni a saját profitjukkal, illetve hogy mire tudnak költeni és hogyan. Nos, ez a több rétegű probléma elsősorban a nagy rendezvényeken látszódik meg, hiszen mindenki próbál szűkösebb körülmények között fennmaradni, illetve próbálja úgy átszervezni a saját rendezvényét, fesztiválját, hogy ne érezze a látogató szegényesnek, ne maradjon hiányérzete, viszont mindenki azt szeretné, hogyha folytatni tudná a munkáját, hiszen mindannyian szeretjük, amit csinálunk, és örvendünk annak, hogy a közönség várja ezeket a rendezvényeket, és jönnek, és érdeklődnek, és örömmel vesznek részt. Úgyhogy ez erőt ad, hogy mindenféle nehézség és kilátástalanság ellenére, amennyire tudunk, szervezünk, és mindenki próbálja előteremteni, megteremteni azokat a feltételeket, amelyekkel megszoktattuk a közönséget.
Beszéljünk egy példa erejéig haza. Most ugye itt a Kincses Kolozsvár Egyesület székhelyén találkozunk a kolozsvári magyar napokkal kapcsolatban. Szenvedette valamilyen formában hiányt a magyar napok egyáltalán, hogy küzdöttek meg azokkal az akadályokkal, amit ez a helyzet önök elé gördített?
Természetesen mi is megérezzük ezeket a változásokat, hiszen mi sem vagyunk kivétel a többi rendezvény sorában. Azonban optimisták vagyunk az idei évben, és úgy tűnik, hogy pályázati forrásokból, illetve a szponzorizációknak köszönhetően sikerül megtartani azt a színvonalat. Persze lesznek kisebb szorítások a magyar napokon is, így például a Farkas utcai színpadot idén nem fogjuk működtetni, tehát mi is próbálunk olyan észszerű megoldásokat találni, amivel a rendezvénynek az összhangulatát nem borítjuk, nem rontjuk, viszont próbálunk a lehetőségekhez mérten gazdálkodni.
Felsoroltunk itt különböző nehézségeket, különböző viszontagságokat. Hogy tud az Ernyő szervezet segítségére lenni a különböző tagfesztiváloknak?
A Fesztivál Szövetség szakmai segítségnyújtás tapasztalatoknak az átadása, így leginkább olyan megoldásokat tudunk egymásnak javasolni, amelyeket valamelyik fesztivál felfedez, vagy valamelyik szervezőtársaság kitalál, és ezeket örömmel adjuk át a többieknek, illetve próbálunk együttműködni, például koncert meghívásokkal, hogyha egymás után következő rendezvények vannak nagyobb távolságra egymástól, akkor átadjuk a fellépők sorát, hogyha van olyan, egyértelmű kevesebb pénzbe kerül mindenkinek, hogyha több fellépést tudunk felajánlani. Próbálkozunk mi is megoldásokat találni mindannyian.
Fesztiválok maradnak el, vagy éppen átalakulnak a romániai gazdasági helyzet miatt, amely a szociális ellátásban és gyerekvédelemben is nehezíti a munkát. Amikor 2 évvel ezelőtt Papadolf lett Kovászna megye szociális ellátási és gyerekvédelmi vezérigazgatóságának vezetője, tudta, hogy munkája kihívásokkal teli. Nem csak a szigorodó szabályok, hanem a pénzhiány is nehezíti munkájukat, a fejlesztéseket. Kovászna megye tanácsa az elmúlt hónapban fogadta el Papadolf vezérigazgató jelentését a tavalyi év megvalósításairól. Ennek kapcsán beszélgettünk.
Nagyon sokrétű feladatot látunk el, amely nagyon sok személyt érint a megyében. 34 típusú szolgáltatás, ez a 34 típusú szolgáltatás azt jelenti, hogy minden egyes szolgáltatás kell legyen engedélyeztetve, különböző féle standardok érvényesek, és ezeknek a szolgáltatásoknak 90%-át az ország költségvetéséből és 10%-át pedig a megyei önkormányzat biztosít. Mindegyik szolgáltatás fontos, ami a gyerekeket érinti, nyilván a fogyatékkal élő gyerekeket, a bántalmazott gyerekeket, családon belüli erőszakot érintő személyeket és gyerekeket, azoknak a gyerekeknek a védelme, amelyek elsősorban ugye szülői felügyelet nélkül, vagy teljesen szülő nélkül maradtak, majd nyilván azoknak a gyerekeknek a védelme, akik olyan helyzetbe kerülnek, hogy valamilyen féle szempontból veszélyeztetetté válik az életkörülményük, és még csak a gyerekekről beszéltem, és ezek a szolgáltatások részben bentlakásos, rezidenciális szolgáltatások, másrészt személyeknél, családoknál való elhelyezés, valamint ugyanakkor a hivatásos nevelőszülői szolgáltatásban elhelyezett gyerekeknek a száma. De még beszélünk komoly fejlesztő programokról, főleg fogyatékkal élő gyerekek részére. A gyereklétszám az elmúlt 15 évben csökkenő tendenciát mutat, viszont ennek ellenében növekednek a másfajta szolgáltatások, mint ahogy említettem, ez a napközis szolgáltatások száma is. Működtetünk korai fejlesztéssel foglalkozó napközi programokat is, és ezek nagyon-nagyon fontosak, mert ezek eddig gyakorlatilag nem léteztek, vagy nagyon kevés férőhelyel megnehezítve a szülőknek, a rászoruló gyerekeknek a hozzáférést. És az intézményünk hatáskörébe tartozik ugyanakkor a felnőtt fogyatékkal élők besorolásának értékelése, amelyben majd egy független bizottság hoz döntést, de a fogyatéknak és az azzal járó juttatások vagy segítségek formájának a meghatározása is hozzánk tartozik.
Említette, hogy növekszik a fogyatékkal élő gyerekek száma.
Nagyon sokféle betegség került be azon betegségek listájára, amelyért támogatás, juttatás jár, és nyilván, hogy ezek a betegségek az előbbi törvénykezésben nem voltak figyelembe véve. Ez az egyik része, amiért azt mondhatjuk, hogy igen, a gyerekeknél a fogyatékkal élők száma, besorolása megnőtt. Egy másik része viszont az, hogy a szülők elkezdték komolyan venni, és mivel, hogy többféle támogatásban részesülnek azáltal, hogy gyermeket fogyatékkal élőnek nyilvánítják, ez bizonyos jogokat teremt, így korai fejlesztéshez való hozzáférés, meg más juttatások, amely úgy gondolom, hogy a családnak nagyon nagy segítségére szolgál.
Amióta ön átvette a hivatal vezetését, milyen fejlesztéseket, újításokat tudott eszközölni?
Figyelembe véve azt, hogy most már 2 éve létszámstopp van, ez azt jelenti, hogy nem vehetünk fel alkalmazottat, szakember hiányban szenvedünk, és nem csak szakember hiány, gondozó ápoló személyzetet nem tudunk felvenni, csak kritikus állásokra, amelyet a törvény megenged. Tehát ebből a szempontból fejleszteni igazából örültünk, hogy minden szolgáltatást fent tudtunk tartani. Csak a tavaly majdnem 30 ellenőrzésünk volt a szolgáltatások minőségét illetően, és ezeken mind átmentünk, és nem kevés kritérium van egy szolgáltatás minőségének a biztosítására. Én úgy gondolom, hogy sikerült ezt megtartani, továbbvinni. Fejlesztésekről nem beszélhetünk, mert anyagi támogatás nélkül fejlesztést elég nehéz indokolni.
Végül, de nem utolsó sorban, ön említette a kommunikációt. Az anyanyelvi szolgáltatásokkal akad-e bármiféle gond vagy megkötés?
Én úgy gondolom, hogy nincsen semmilyen ilyen megkötést, nem látok én semmilyen problémát, tehát mi nagyon igyekszünk mindenkinek az igényeire megteremteni azt a szolgáltatást, amire szüksége van, és nyilván, hogy ez nem könnyű, de úgy gondolom, hogy ennek eleget teszünk, és hogy ez jól működik, legalábbis ebben az ellátó rendszerben, ahol az egymásra szorultság és a segítség, én eddig azt tapasztalom, hogy nagyon jól együttműködünk, és mindenki azon igyekszik, hogy minden személy, mindegy, hogy az gyerek, felnőtt, fogyatékkal élő, vagy bárki is legyen, azt a segítséget kapja, amire szüksége van, független attól, hogy milyen nyelvet beszél.
Forrás hiánnyal küzd az egyre több fogyatékkal élő gyermeket ellátó Szociális Ellátási és Gyerekvédelmi Vezérigazgatóság Kovászna megyében.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
A kárpátaljai humanitárius szervezetek munkája a nyári időszakban is töretlenül zajlik, bár az adományozási kedv ilyenkor kissé visszaesik. A beregszászi járási máltai szeretett szolgálat és partnerei folyamatosan koordinálják a nemzetközi segélyszállítmányokat, különös tekintettel a gyermekélelmiszerekre és a krízisbe került családok támogatására. A Magyar Református Szeretett Szolgálat szervezésében és támogatásával pedig több száz rászoruló nyugdíjas kapott különböző formában segítséget. Részletek Iváncsik Attilától.
A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat vállalta a gyermekélelmiszer adomány szállítását a határig, ahonnan a beregszászi önkéntesek és a Magyar Máltai Lovagrend tagjai juttatták célba. Makuk János, a járási szervezet elnöke, kiemelte, A nyári időszak ellenére a szociális és fejlesztő programok, valamint a ruhaosztások is folyamatosak a térségben.
A Bebekszászi járásimáltai szeretetszolgálatnál most is dolgozunk, illetve természetesen vannak aktuális programjaink, projektjeink. Jelen pillanatban is érkezik Magyarországból egy élelmiszer adomány, pontosabban gyermek élelmiszer adomány a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével, amelyet igyekszünk szintén Kárpátalján és Kárpátalján túl kiszállítani és szétosztani. Természetesen nem csak ez az egy tevékenységünk van, hisz továbbra is mennek a fejlesztések, aminek nagyon örülünk, hisz egyre több gyermeknek sikerül, meg a szüleinek lehetőséget adni, hogy a fejlesztésbe részt vegyenek. De természetesen a hetekben volt ruhaadomány az egyházak számára, történelmi egyházak így a híveik számára tudtak juttatni a családok számára ruhaadományt. És remélhetőleg ezek az adományok, ha bár mostanában lassabban jönnek, hisz nyárban ilyenkor az adományozó kedv is kevesebb, de továbbra is folytatódni fognak, ugyanúgy, ahogy a játszóbusz projektünk, étkeztetési projektünk és egyéb projektek, amelyekbe igyekszünk minél több embert bevonni.
A segélyprogramok sikeres megvalósításához elengedhetetlen a különböző karitatív szervezetek közötti szoros együttműködés, hangsúlyozza Sumicki András, a Magyar Máltai Lovagrend lovagja.
Olyan összefogás nélkül, ahogy ez is működik, nem menne, mert valakinek el kellett hozni Németországból. Ezt megcsinálta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. El kellett, hogy jöjjön a határig a Magyar Máltai Logisztikai Központból, és innen pedig mi a Beregszászi Málta önkéntesei, meg a Máltai Lovagrend tagjai áthoztuk Beregszászra, és innen reményeink szerint pár nap alatt ki is tudjuk majd szállítani azoknak az intézményeknek, azoknak a rászoruló családoknak, akik ezeket nagyon várják. És van egy nagyon fontos közbenső szereplő is, a református szeretetszolgálat, akik számunkra a lefő rakodást biztosítják. Ha ez nem lenne, akkor ezek nehéz feladat lenne számunkra. És ez az út összefüggésben van még azzal is, hogy van egy család, akinek most próbálunk segíteni, akinek leégett a szürtébe a háza, és ehhez is egy elég nagy nemzetközi összefogást igyekszünk csinálni, hogy ha már ez a szerencsétlenség megtörtént, akkor minél előbb a család újból érezze, hogy mögötte áll egy magyar közösség, mögötte áll egy máltai közösség, és nem hagyjuk a rászorultabbakat cserben.
Ez a segítség, anyagi segítség minden idős embernek el kellene most ebbe a világba, meg ebbe a nehéz helyzetbe. Hát akinek van családja, ugye tudja támogatni, meg azért körüljárják az idős embert. Aki egyedül él, annak nehezebb. Mondjuk én egyedül élek, de én nem vagyok egyedül, mert felhívnak engemet.
Fogalmaz Gazda Erzsébet, aki nyugdíjasként egyedül él az Ungvár melletti Korlát-Helmecen, és szintén részesült adományban. Nagy István itt és a közeli Kisgelyőszön is református lelkészként szolgál. Kiemeli, a szükség minden faluban hatalmas.
Kisgelyőc egy olyan 200-250 lelkes gyülekezet, a nyugdíjasaink száma egy olyan 70 fő, Korlát-Helmecen a gyülekezet olyan 70 fő. Mind a két gyülekezetre az jellemző, hogy a háborús helyzetre való tekintettel nagyon sokan maradtak egyedül. Nagyon sok családban, ahol ágybefekvő beteg van, a feleség gondozza a férjet, mivel a gyerekek kimentek, és a szeretetszolgálattal való kapcsolatunk már nem egy alkalommal segített abban, hogy rászorulóinkat tudjuk támogatni.
Nagy Judit nyugdíjasként egyedül gondoskodik fekvőbeteg férjéről. A szeretetszolgálat támogatására neki is nagy szüksége van.
Nagyon nagy segítség, amit most kaptunk. Ő nem beszél, csak már fekszik, meg megétetem, felültetem. Nagyon nehéz, mert nincsenek a gyerekek, akik segítenének. Itt a portán is minden hanyagolódik, mert ketten nem tudunk. A nyugdíjam nagyon kevés. 2500-at kapok én, 3500-t, abból villanygázt, mindent fizetni. Ha nem volnának a gyermekeim, a testvéreim, nagyon nagy család vagyunk, 5 testvérem van, és nagyon összetartó család vagyunk. Úgyhogy csak így tudom túlélni minden napomot. Nehéz, nagyon nehéz, és ez a segítség meg nagyon nagy segítség nekünk. Mindenre kell. Gyógyszere, ráköltöm a fél nyugdíjamot, villany, gáz, mindent fizetni kell. A ház nagy, nem itt terveztük, gondoltuk, a gyerekek itt lesznek, még itt voltak, addig nagyon-nagyon jó volt, mert segítettek, ők csináltak mindent, így vagyunk, nehezen. Várjuk a végét a háborúnak.
Bodnár Miklós, a Nagygejőci Református Gyülekezet lelkipásztora, ahol szintén nehezen tudják beosztani az idősek szűkös nyugdíjukat, miközben távol élő szeretteik miatt is aggódnak.
nehéz az anyagi helyzetünk. Sokaknak az a kis minimális nyugdíj, amit fizet az állam, ez a 3-3500 grivenny esetleg, sokszor csak annyira elég, hogy elmennek egy patikába, megvásárolják a havi gyógyszeradagjukat, és akkor utána gondolkodniuk kell, hogy hogyan és miképp lesz a hónap többi napján, hogy tudják ezt beosztani. Egy ilyen csomag azért nagy segítség a számukra, mert olyan élelmiszereket láttam ezekben a táskákban, amik nagyban besegítik, amik a hétköznapi főzés, étkezés során használnak az emberek, és már erre nem kell költeniük, már ennyivel több marad, és úgy tudják majd csoportosítani ezt a kevéske nyugdíjokat, hogy biztosabban ki tudjon tartani.
A különböző szervezetek folyamatosan segítik Kárpátalja háborús újtotta lakosságát. Az egyházi intézmények ebben élen járnak. Kárpátaljáról most tekintsünk a délvidék felé. Écskán, a Nagybecskerek közelében lévő településen a plébániát 1793-ban Écskai Lázár János kegyúr kérésére alapították. Az első templom 1794-ben épült. Az új templomot 1862-ben kezdték építeni, amelyet Bonnasz Sándor csanádi püspök 1864. szeptember 18-án szentelt fel. A legutóbbi templombúcsún, keresztelő Szent János születésének ünnepén sok hívő vett részt az ünnepi szentmisén, és a környező településről is érkeztek zarándokok. Kónya Kovács Otília összeállításában elsőként Éliás atyát hallják.
Ennek a nagy, szép templomnak a védőszentje, keresztelő Szent János, és hálát adunk mindenható Istennek, minden jóságáért, szereteteért és kegyelmeért, amit kaptunk, különösen ezért a templomért és a közösségért. Ez a templom már régi templom, bármilyen a templom, Istennek a háza. Isten nem ember válogató, se hely válogató. Ő Betlehemben, szerény, szegény körülményben született. Ez a templom pompásabb, mint Jézus Krisztus születési helye. Megmutatja igazából keresztelő Szent Jánosnak a lelki világát, vagy hogy ő pusztába vonult, és remete, szerény, bőtös életet élt egész életében, és az a templom valamilyen módon tükrözi az ő lelkiségét. Nekünk tisztelnünk kell, és becsülnünk kell ezt a templomot, és nagyon örülök, hogy ennyien jönnek erre a mai szentmisére. Szükségünk van Istenre, Isten kegyelmére és áldásra, főleg a búcsú alkalmával, és eljöttünk, hogy megkapjunk azt a búcsúi áldást, és ugyanak Isten áldását, ugyanakkor adjuk tiszteletet a közösségnek és a templomnak, hogy mi ide tartozunk, és a templom is tartozik mi hozzánk, és nekünk meg kell ünnepelni ezt a templomnak a védőszentjét együtt Écskai közösséggel. Valóban szép volt, volt első áldozás és birmálás, szándékosan eretettem, megbeszéltem Csilla családjával, hogy ünnepiesebb legyen, hiszen sokan is lesznek, és ezt nagyon örülök, hogy kiszolgáltathattam a oltári szentséget és a birmálás szentséget Csillának, amely az ünnepnek a része is, az életünknek a része, hogy mindig Isten kegyelmével járjunk.
Harti András vagyok, templomi gondnok. Máma voltak, több mint 100. Szép, de volt bérmálkozó.
Még nagyobb volt az ünnep.
Máma vannak, de gondolom vasárnap kevesebb vannak. Kár, de mink még bírunk, jövünk, azt tartsuk a misét, segítünk. Meg hívunk, hogy jöjjenek templomba, hogy legyenek többen.
Asszalos Mária ugyancsak écskai lakos. Gyermekkora óta ebben a templomban első áldozott és bérmálkozott.
Azelőtt több gyerekek voltak, volt itt énekar is, voltak minisztránsok, és azelőtt gondolom több volt a gyerek, nagyobb volt a hit, szép volt. Akkor olvastam is gyakran, énekeltünk.
Most már ugye munka, meg egyéb.
Fordult a világ, és egy kicsit most már más, nem úgy van, mint azelőtt, de mondom, még mindig így is jó.
Csilla vagyok, én 23 éves vagyok, és Berlinbe születtem, és nagyon örülök ma itt lenni, és hogy kaptam a első...
Első áldozat.
Igen.
És a bérmálás szentséget.
Azt is, igen, és nagyon megköszönöm.
De különben écskai származású?
Anyám itt született, Becskereken, de mi nekünk itt van egy házunk, és én nagyon szeretek itt lenni, és jó érzem magam.
A muzsiai zarándok közül is szeretném megkérdezni, hogy milyen érzés itt lenni ebben a gyönyörű régi templomban, Écskán, Palatinus Aranka.
Én nekem nagyon-nagyon a szívem, lelkem tele van örömmel, amikor a keresztelő Szent János búcsúi szent is én részt veszek. Bizonyos szálak fűznek, hisz a nagynéném itt élt, német család volt, német volt a férje, és a négy gyermeke itt ebbe a templomba lett megköröztölve. Sajnos már azok, akik meglettek keresztelve, nincsenek az élők sorába, de talán az égből ide tekintenek, és örömmel néznek ránk, hogy itt vagyunk, de még unokáik vannak.